Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Gyakorlatilag a címlapról beszélgetünk a legtöbbet a szerkesztőségben. Vannak fél éves nagy megbeszélések, és aztán fél év közben meg ilyen kisebb, apró megbeszélések, hogy ki jöhet szóba, ki lenne jó, ki legyen a következő. A legfontosabb, hogy egyértelmű teljesítmény álljon mögötte. Nagyon fontos, hogy eladja az újságot. Mi magunk is egy termék vagyunk, és itt aztán sokan kiesnek. Mind a kettőnél egyébként sokan kiesnek.
Hála az égnek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Igen, legyen
de ez a kettő nagyon fontos, és aztán meg az arányokra is szeretek figyelni, hogy legyen benne üzlet, ami így core, Forbes, de legyen benne kultúra, legyen benne celeb, legyen benne sport.
Bántad már meg, hogy valakit címlapra tettél?
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, ez itt a Story Podcast, én Lavka Dávid vagyok, és ma az üzleti sikersztorikat fogjuk körbejárni, vagy ennek a témáját. Itt ő velem szemben Galambos Márton, a Forbes-nak a főszerkesztője. Szia, Marci!
Hello!
Fogunk ma beszélni arról, hogy vajon ezek az üzleti sikersztorik, ezek mennyire stimulálják a vállalkozó kedvet itt Magyarországon, és hogy egyáltalán a Forbes történetei közé kinek a története kerülhet be, és milyen megítélés alapján. De mielőtt ebbe belemegyünk, először azzal szoktam kezdeni, hogy aki velem szemben ül, nagyon érdekel, hogy mik voltak azok a meghatározó történetek a gyerekkorában, amikre a mai napig emlékszik, amik nagyon nagy hatással voltak rá. Marci, te emlékszel, hogy mit olvastál, vagy láttál tévében, moziban, vagy mi volt ez a képregény, mik voltak azok a történetek, amiket a mai napig hordozol magadban?
Ha így kérdezed, hogy mik azok a történetek, amiket a mai napig hordozok magamban, akkor ezek családi történetek és a való világ történetei. És ezek azt hiszem erősebb nyomot hagytak, mint bármi írott vagy nézett.
Azért izgalmas, hogy ezt válaszolod, mert pár hete ugyanitt dr. Kádár Anna Máriával beszélgettünk arról, hogy milyen hatással vannak a családi történetek ránk. Egyrésztről, hogy amit kapunk, azt lehet tudatosan vagy tudatalat hogyan hordozzuk tovább, és hogy azt hogyan lehet tovább mesélni a következő generációknak, akár úgy, hogy kicsit a narratívát megpofozgatjuk, nem úgy, hogy hiteltelenné váljon, csak úgy, hogy akár más megvilágításból meséljük el a történetet, épp azért, hogy azt a hatást érjük el vele, amit szeretnénk. És itt volt szó arról, hogy vannak azok a narratívák a családi történetekben, amikor állandóan azt hallgatjuk, hogy milyen katasztrófák érték a családot, és soha nem jöttek ki belőle a rokonok, meg a felmenőink, és hát nyilván akkor ez vár ránk is. Meg van az, ami éppen inkább a népmesei dramaturgiát követi, hogy hát igen, voltak kudarcok, de mindig felálltunk belőle, aztán megint egy kicsit leültünk, aztán megint felálltunk. Na, szóval ezt most csak azért vezettem így be, mert akkor kíváncsi vagyok rá, hogy és akkor te milyen történeteket hallgattál?
Ilyen szempontból elég mély történeteket hallgattam, mint valószínűleg bárki Magyarországon, bárki Közép-Európában. És egyébként végül is a második világháborúval teljes Európában, de azért itt Közép-Európában még erősebb történeteket hallgatunk mi, mint a nyugatiak. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol hát négy nagyszülő plusz nagy-nagynéni, nagy-nagybácsi holokauszt túlélő, és ez olyan módon igaz, hogy van, aki fel tudott szállni a Kastner vonatra, és akkor kijutott Svájcba. De hát itt erős történetek, meg karon lévő tetoválások és hasonlók voltak, úgyhogy ezek nyomot hagytak rajtam, és tök jó, hogy így vezetted fel, ahogy felvezetted, mert sokat dolgozom azon, hogy ezt úgy adjam tovább, pont ahogy te mondod, hogy ne a traumát adjam át, hanem azt az élményt, hogy mi családunk ezt megcsinálta, és nekünk előre vezet az utunk. és hogy ez milyen gyönyörű virágzása az életnek, és micsoda győzelmek ezek.
Siker. Oké. Okay.
Erre mondják időnként, hogy akkor kérdezd, hogyha fel vagy készülve a válaszra. Mert láttam, hogy itt azért átrepült most egy angyal, és hát tényleg ezek mély dolgok, és akkor egyszerében így a te arcodon is látszott a tükröződése annak, hogy ó. Oh.
Igen, igen, mert a mi családunkban ez én de talán negyed vagy félig sváb vagyok, tehát ilyen oldalról volt. Tehát az élmény szerencsére nem ennyire erős, csak az, hogy igenis kellett arra vigyázni, hogy merre megyünk, és hogy egyébként a nagypapám inkább lelépett Németországba, aztán valahogy visszakeveredett, és én például ezért lehetek most itt Budapesten, mert ő a kalandozásokból hazahúzta a szíve. De hogy nincs élményem erről, és éppen ezért ez nagyon érdekes, hogy ezt hogyan lehet. Tehát, hogy hogyan lehet újraírni ezeket a történeteket. Pont ez az, hogy átkeretezni, hogy úgy adjuk tovább, hogy a gyerekeink mást halljanak ki belőle, amit lehet, hogy mi először hallottunk. Te neked volt ilyen élményed, hogy azért te, ahogyan cseperedtél, megértél, kicsit átértelmezted ezt a történetet?
Igen. Valójában minden nagyszülőm temetésén azt gondoltam, hogy micsoda győzelem. Micsoda győzelem az, hogy őket most temetjük el.
Te ott lehetsz.
És hogy én ott lehetek, és mi mindannyian ott lehetünk, és hogy a halál, hogy megpróbálta őket milyen fiatalon, és ennek ellenére ők milyen sokáig éltek. Ez egy nagyon zsigeri és ösztönös átkeretezés volt az én részemről. Amúgy meg, ugye ezt akkor tudjuk azt hiszem jól csinálni ezt a továbbadást, hogyha nem a továbbadás részére koncentrálunk, bár az egy jó motiváció, hogy a gyerekeinknek mást adjunk, és megtörjünk valamilyen ilyen traumaláncot, hanem magunkra koncentrálunk is arra, hogy mi magunkban ezt hogy dolgozzuk fel, és onnantól meg már nagyon egyszerű lesz a továbbadás része.
Én így hallottam, ezt tudom mondani, és így a pár epizóddal ezelőtt egyébként pont erről beszéltünk, hogy az, hogy te ezt hogy élted meg, és hogy dolgoztad fel magadba, és hogy jön ki ez belőled, ha fogalmazhatok ilyen profánul, az lesz az, amit érezni fog a hallgatóság, legyen az az unoka, hugod, vagy a saját gyereked, és igazából az, hogy te ezt hitelesen mondod el, és az a fajta hitelesség, amivel te ezt átadod, és akkor legyen az egy szomorú, vagy egy joviális, vagy egy bölcs, vagy egy nem tudom milyen hangulatban átadott történet, na az az, amit leginkább érezni fognak. Tehát az, hogy te ezt hogy mondod el, az lesz igazából az, amit ők meg fognak jegyezni, és úgy fogják ők is megérezni ezt a történetet később. Hogy ez egy ilyen történet volt, ahogyan te átadtad. Szóval ezzel kell leginkább vigyázni, igen.
Ez így van. Máté Gábornak van egy erős mondata, ami nekem nagyon beégett a fejembe, a könyvének a címe, hogy Scattered Mind, abban írja, hogy a gyermek a felnőtt tudatalattiában úszik.
Szép.
Úgyhogy az, hogy amit, ez gyakorlatilag ugyanaz, amit te mondtál, hogy hát nem arra figyel a gyerek, amit mondasz, persze figyel arra is, ne lépj oda, gyere vissza, se hasonlók, de valójában ahogy mondod, és amilyen érzelmi töltettel mondod, sokkal többet számít.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Okay, szerintem ezt még nagyon sokáig.
Ez egy külön podcast sorozat lenne, és vannak is ilyen podcast sorozatok. Tehát most lehet, hogy át kell ülnöm egy alarrébb.
Igen, igen, de most emiatt fognak meghívni egy másik 5 podcastba, hogy akkor légy szíves, erről mesélj nekik sokkal bővebben. Jó, erről majd akkor még beszélgessünk, de az is nagyon érdekelne, hogy egyébként történetekkel foglalkoztok. Állandóan történetek jönnek szembe, de amikor te nem dolgozol, amikor nem azzal foglalkozol, hogy ezt vagy azt vagy amazt a történetet hogyan dolgozzátok föl, akkor hobbiból, kikapcsolódásból milyen történetekkel gazdagítod magad?
Ami nekem hobbi, és egyébként nem olyan rég vettem észre, hogy nekem ez olyan, mint a sport, az amerikai politika.
Oké. Okay.
Valószínűleg azért, mert kellően távol van, de azért izgalmas, érdekes valóvilág. Nekem valahogy kell, hogy valóvilág legyen. Uh-huh. Soha nem vonzottak mondjuk a videójátékok, vagy bármilyen nem valóságszerű. Szóval az amerikai politikát követem, és az a történet, ami most íródik Trump körül, ahogy egy demokrácia próbálja megvédeni magát, és próbálja bizonyítani, próbálja felmutatni az embereknek egy ilyen közvetített tévényilvánosságban, hogy nézzétek itt a diktátor, nézzétek itt van, aki megpróbálta megdönteni az amerikai demokráciát, és ez valóságos, tehát ez nem egy megírt sztori, hanem ez valóságos, ez valami elképesztő. Tehát őszintén szóval egyszer érzek egy ilyen nagyon furcsa, nem is tudom, rossz szó a hála, de mégis egy ilyen wow, én ezt így élőben nézhettem, tehát én ebbe a korban élek, meg egy iszonyatos riadalmat, hogy ugye hányszor tettük fel magunknak a kérdést, de hát hogy lehet, hogy Hitler hatalomra jutott, de hogy lehet, és akkor Sztálin, tehát jöhetnek a diktátorok. És így.
És akkor, ennyire egyszerű.
Igen. És akkor beúzzék a képbe az amerikai demokrácia, és így megtörténik. Ott van. Most épp nincs ott, meg most épp ugye megy ez a kongresszusi meghallgatás, meg bizottsági munka, hogy bemutassák, hogy ő január 6-án hogyan próbálta meg visszafordítani a választásnak az eredményét, de hogy egyrészt ott volt, meg még ott lehet, meg így megy a küzdelem élőben. Nem semmi sztori.
Jó, és akkor ez téged nagyon foglalkoztat, hogy akkor te mégis élőben nézed a történelmet.
Abszolút.
És így látod, hogy a narratívák hogyan alakulnak, meg hát mondjuk akkor egy pár év múlva ugye majd érdekes lesz visszanézni, hogy ez akkor hogyan lesz, hogyan, hát nem is tudom, hogyan fogják ezt megírni, vagy milyen nyoma marad
ebből
ennek.
Ebből tudni, hogy lesz a hollywoodi film, nem? Tehát a január 6-ai ostromból nincs az Isten, de...
Hát minimum egy minisorozat.
Nem? Még, hogy még nincs?
Hát talán még túl közel vagyunk ahhoz,
túl közel
hogy
van, nem akarják ilyen...
föl lehessen dolgozni elég jó rálátásból.
És persze az is érdekes, aztán ilyen újságíró szakmai szemmel is hallgatom, hogy a New York Times ezt hogy keretezi. Hogy egyrészt igyekszik bemutatni azt, hogy persze ennek a bizottságnak a munkája is egy politikai munka, és itt próbálnak meggyőzni embereket, meg eszközöket használni. Másrészt meg nyilván bennük is van egy olyasmi, hogy most azért ez mégiscsak demokrácia, vs. nem demokrácia, és hogy akkor itt mi, mint New York Times, a demokrácia oldalán állunk. Ez is izgalmas.
Nem korlátozza őket ez? Hogy ők akkor azon az oldalon állnak, és...
Az nem biztos, hogy ők ezt így kimondják, csak én kihallom belőle, ugye ez egy republikánus és demokrata bizottság, ahol Trump ellenes republikánusok és demokraták dolgoznak együtt, és tök érdekes kihallani a... Igazából azt érdekes kihallani a New York Times tudósításából, hogy így felhívják a figyelmet arra, hogy mondjuk hogyan csináltak ebből egy ilyen tévéshow-szerű meghallgatást. Uh-huh. Nekem inkább ez volt a meglepő, hogy kvázi így leleplezik azt, hogy így a demokrácia védői milyen eszközökkel igyekeznek védeni a demokráciát, mint hogyha ez nem lenne a világ legtermészetesebb dolga, de valószínűleg ők meg ezzel teremtik meg azt a kívülállást, hogy akkor itt ők ezen is kívülállnak.
Jó, akkor legutóbbi könyv, amit olvastál, és nagy hatással volt rád, az eltörpül ahhoz képest egyébként, hogy milyen narratívákat figyelsz. Egyébként ezt szerintem elképesztően izgi, és amikor mondjuk dokumentumfilmes ült itt velem szembe, vagy voltak történelmi témájú podcasterek itt, akkor ővelük is mindig arról beszéltünk, hogy egyébként nagyon izgalmas az, hogyha egy valós narratívát vizsgálunk meg, és ha megvan az a lehetőség, hogy kvázi minden oldalnak a nézőpontját meg tudjuk világítani, vagy látjuk, és úgy próbáljuk az összefüggéseket értelmezni, na akkor alakul ki egy nagyon összetett kép, ami már nem annyira egyértelmű, mint hogyha olvasnál egy történetet egy könyvben. Szóval, hogy ez egyébként van, akit sokkal jobban stimulál, úgymond.
Az, igen, az mindig nagyon izgalmas. Pont ez a január 6-a egyébként azért érdekes, mert itt olyan, mintha tényleg megjelenne a gonosz. Ugye ez ritkán van, hogy azt lehet mondani, hogy még Trump legszűkebb tanácsadói is azt mondták, hogy de hát nem volt csalás, és ő meg így kimond egy hazugságot, hogy de csalás volt. Általában nem ilyen fekete-fehér a kép, hanem iszonyatosan összetett.
Igen.
És akkor tényleg lehet így menni így jobbról balra, hogy de ha innen nézem, de onnan nézem, és hogy mennyire más. Sherin Gábort hallgattam ma egy Partizán podcastban, és mondjuk az például pont ilyen volt, hogy mennyire másként lehet nézni a kapitalizmust baloldali szemmel, mint ahogy mi általában a Forbes-nál nézzük. Uh-huh. Tehát az pont az volt, amit most te mondtál.
És az tanulságos, nem?
Oh, nagyon.
Hogyne. Behind the scenes-t.
Az nem egy behind the scenes, csak egy másik jegy a színházból. Tehát, hogy te nézed mondjuk X helyről, és ő megnézi egy másik helyről, és onnan nagyon másként.
És máshogy tűnik a történet, de annyira másként.
Jó. Hogyne.
Jó, na és ha már Forbes, akkor én hadd meséljem el, hogy egyébként az elég, tehát hogy mióta megjelent a lap Magyarországon, én először, nyilván még először újságárusnál kezdtem elvenni, aztán előfizettem, de nekem egy, nem is tudom, hogy fogalmazom meg, nekem revelációként hatott az, hogy vannak ilyen vállalkozóink itthon, mint a, ugye akkor még a Váberer György, Váradi József, még ilyen kaliberű vállalkozók és vezetők voltak a címlapon, és hát én akkor még filmesként dolgozom, most is jó, de hogy akkor még nagyon-nagyon be voltam szűkűbe a Vox Cinema, meg nem tudom, Total Film hármasába, és a Forbes-ként segített megnyitni szerintem a kicsit így a spektrumomat az üzleti lapok felé. Köszi ezúton is, mert hogy egyébként annyira olvasmányos, és annyira jók a történetek benne, de hogy visszatérve ahhoz, hogy van most már szerintem a Magyarországon ez a jelmondat, hogy ilyen tipikus Forbes story, én azt látom, hogy igen, egy Váberer György, vagy egy Váradi József mellett egyébként megjelenik az online-atokon jelent meg egy ilyen 10 perces cikk, egy Kevin nevű fiatal srácról, aki milliárdos 20 évesen.
A milliárdos, ingatom csak a fejemet, hogy milliárdos forgalmú a cége. Azt nem tudom, hogy Kevin milliárdos-e.
De köszönöm a helyesbítést, igen, tehát, hogy milliárdos forgalmú céget vezet.
Igen, de nagyon zseniális.
Tehát, hogy minden elfér igazából, és szerinted van olyan, hogy tipikus Forbes story?
Hogyne van, és most el is mondtad tök jól, és amit mondasz, az is ilyen tök jó nekem, melengeti a szívemet, mert mi ezért jöttünk létre. Mi ezért vagyunk. Hogy megmutassuk azt, hogy igen, ezek a sztorik itt vannak köztünk, és nem csinál semmi mást a Forbes megjelenése Magyarországon, mint hogy ezt így összesűrítette, és egy színpadot, meg platformot adott ezeknek a sztoriknak, és például neked is láthatóvá vált, hogy nem is tudtam, hogy tényleg ennyi minden van, és így havonta egy jönnek ki, és van benne nagy, meg kicsi, meg közepes, meg mindenféle, és ezt meg lehet csinálni, és igen, a történetmesélés az elejétől fogva nagyon fontos volt nekünk, pont ezért, hogy aki a Vox-ot olvassa, annak is tűnjön fel, és hogyha meg még így tovább is mentél, akkor meg az aztán meg még mennyire zseniális, hogy így megnyitottunk neked egy kaput. De aki meg csak egy évben kétszer vagy egyszer augusztusban veszi meg a Forbes-t, az is azt látja, hogy ez egy megközelíthető világ, ez egy érthető világ, és értelmes jó dolgok vannak.
Igen, egyébként a megközelíthető meg az érthető, azt szerintem nagyon-nagyon jól jelzett. Tehát tényleg ilyen hozzáférhetővé válik bárki számára az, hogy miért érdekes ez a világ, de úgy, hogy megmutatjátok a benne ülő karaktereket, és hogy elmesélitek azokat a sztorikat, amiken keresztül üzleteket építettek föl, és most működtetnek. És nem tudom már hány ezer ilyen történetet szállíthattatok le. Nekem érdekes az, ugye mondtad, hogy hát semmi más nem csináltatok, csak összegyűjtettétek és adtatok egy színpadot neki, de az, hogy összegyűjtitek ezeket a történeteket, na az, hogy történik valójában? Ezek jönnek szembe az utcán? Fölhívnak téged, hogy van egy jó sztorim, hadd meséljem el?
Van, aki bejelentkezik egyébként, és tök oké, ha bejelentkezik, én nagyon bírom, és úgy igyekszem mondani a többieknek is, hogy ők is bírják a szerkesztőségbe. Egyébként most már bírják is, van egy kis újságíró betegség, hogy aki bejelentkezik, az biztos jó, és csak az az igazi sztori, amit én magam megtalálok, és vagy ajánlotta valaki, de szerintem pont erről szól a Forbes, hogy oké bejelentkezni, hogy oké felemelni a kezedet, hogy hello, én is itt vagyok, és kreatív vagyok, és szorgalmas, és tisztességes, és megcsináltam. Aztán vagy írunk róla, vagy nem, mert ez nem olyan, hogy akkor ez egy ilyen, nem tudom, bérlet, attól is, hogy épp valaki ráír, épp neki felkeltette az érdeklődését, épp az előző hónapban nem pont egy ugyanolyanról írtunk, szóval, hogy így vannak ilyenek, de tök oké bejelentkezni, meg hát újságírók dolgoznak a szerkesztőségben, akiknek az a munkája, hogy így észrevegyék, meghallják, adjanak nekik tippet, ahogy elmész az egyik céghez, ő mesél egy másikról, tehát ez úgy jön.
Nekem tetszik, amit most képviselsz, hogy hát minden sztori lehet érdekes, meg egyébként gondolom újságírók, de ezt most megint csak úgy mondom neked, hogy láttam az Elnök emberei című filmet, na ennyit tudok az újságírásról, sajnálom. Tehát
valószínűleg többet tudsz, mert olvasol újságot.
akkor lehet, hogy többet is tudok, de hogy azért gondolnám azt, hogy double checkoljátok azt, hogy valaki valamit mond, és annak mi a háttere, mi a valós, hiteles háttere, és hogy tényleg ilyen érdekes ez a történet, és hogy van-e benne több, mint amit ő elmondott magáról, és akkor ugye, hogy így minél több lámpát összegyűjtötök a karakter köré, és így megvilágítjátok, ugye annál érdekesebb perspektívába kerül az egész történet, és hát gondolom, ez maga az újságírói munka, tehát hogy azzal nincs elvégezve, hogy most én felírva téged, figyelj, van egy jó sztorim, és akkor jó, meséld el 2 percben. Én így szoktam fejlesztő producerként, küldj egy oldalas szinopszist, és akkor nézzük meg, hogy van-e ebben a történetben több is, de azt az alapján tudom megítélni, hogy egy picit, tehát hogy valahogy így megy nálatok is.
Ez pont így megy nálunk, és az egyoldalas szinopszis helyett én azt szoktam mondani, hogy írj 3 egyszerű bekezdést informálisan, mert ilyenkor el lehet követni, el szokták követni azt ébet, hogy ilyen...
CV?
Nem, hogy ilyen nagyon cirkalmasan, vagy nagyon ilyen formális, mert az biztos akkor hatásosabb, nem az a jó, hogyha azt úgy írják meg, mint hogyha tényleg a barátjának küldene, hát és mit történt az elmúlt 20 évben, mert nem találkoztak, hát műtattaratta, tehát ez.
Igen, igen.
Ez a jó, és tegyen bele számot is. Mármint ilyen valami forgalom, vagy fölmegyünk és megnézzük, de szoktam kérni, hogy írjanak bele valami számot. Uh-huh. Így indul. Uh-huh. Aztán meg vagy ismeri azt a területet az újságíró, és már elég jól meg tudja maga ítélni, vagy még elerez pár telefont, hogy akkor ez így most oké-e, vagy szerkesztőségen belül egyeztetünk, hogy ki hallott erről a cégről, ki ismeri ezt a területet, és akkor elkezdjük így a szűrést meg a munkát.
Aha, szuper. Tehát mint egy írószobában így elkezditek így körbejárni a témát a többiekkel, és akkor lehet, hogy többen is bevonódnak, de gondolom a történet egy embernél landol, és akkor igen, ő lesz a felelőse annak az írásnak, ugye annak a történetnek.
Igen. Mm.
És van ilyen nálatok, hogy történetfejlesztés? Tehát, hogy te találkoztál már az, nem tudom, az elmúlt majdnem 10 év során azzal, hogy azt a történetet nagyon-nagyon sok átiraton keresztül, vagy verzión keresztül írtátok, mert elég, nem tudom, követhetetlen volt, vagy kicsit zavaros volt, hézagok voltak benne, nem volt elég izgi, vagy...
Na, nagyon bírom, ahogy behozod ezt az ilyen filmes szótárat, hogy írószoba, tényleg egyébként, mert egyébként valami hasonló van. A történet fejlesztést azt úgy hívják az újságírásban, hogy szerkesztés.
All right.
Igen, szerkesztés. És aztán vannak cikkek, amik agyon vannak szerkesztve, és vannak cikkek, amik meg kész vannak, amikor leadják őket. Hm. Meg aztán ugye a szerzőnek is van egy életútja, amikor elkezdünk együtt dolgozni, akkor több a szerkesztői meló. Akkor leül vele a szerkesztő egymás mellett, írószoba, és akkor így elkezdenek rajta dolgozni. Aztán a 20. cikknél ha jó a szerző, és csak akkor marad, ha jó, de hát nyilván jó embereket veszünk el, akkor azért már tudja, hogy mit szeretne a szerkesztő, okay, és akkor úgy adja le, és össze is van írva, hogy milyen egy jó forcikk, ezt egy A4-es oldalon összefoglaltam. Okay. 8 éve, vagy 8,5, szóval, hogy így nagyon az elején, és...
És is változtak azóta a parancsolatok?
Képzeld, nem.
Semmi?
Nem, igen.
Egy sem?
Igen.
A sorrendjük sem?
Nem, a sorrendjük sem.
Akkor ez egy időtálló megállapítás.
Ez egy időtálló, egy oldalas volt.
Szép.
És ha valaki nagyon tudatos, és azokat kipipálja, akkor kész van, mondjuk az nem árt a jó stílusa, mert ha meg nagyon erőltetett, az ugye.
Akkor megint csak igen, görcsös lesz is.
Görcsös, igen. Szóval. Alkalmazott művészet, ez egy kicsit az írás része.
Jó, le vagyok nyűgözve. Beszéljünk először a nagy sztorikról. Írtam is neked, hogy szerintem a Forbes-ban a magyar üzleti életnek a legendáriuma épül, és hogy vannak ezek a nagy legendák, akik megnyerik a címlapot, hívjuk így, vagy nem tudom, mondjuk így.
Fődíj.
A fődíjat, igen, arra a hónapra. Kevesen vannak ezek, de hogy azt gondolnám, feltételezem, hogy valamiért ők ezt megérdemlik. És behozom a pont most jelent meg a Balogh Petyáról egy cikketek, akit biztos nagyon sokan követnek, mert most már tévésztár is lett, és én is a hírét ismerem már régről, vállalkozó ismerőseimtől, és akkor is mindig nagyon-nagyon szépen beszéltek róla. És annyira jó volt most egyébként elolvasni ezt a... Én úgy hívom, vagy én azt mondtam, hogy szerintem ez felér egy biopikkel, ez a 15 oldalas címlapsztori, amit lehoztatok a mostani júniusi Forbes-ban. Tehát akit érdekel, olvassa el, mert szuper olvasni azt a Petyáról, hogy ő is egy egyszerű családból származó, hívjuk úgy kisember, jó, most megint lehet a hollywoodi szótárat hozom be, hogy egy...
A legkisebb királyfi.
Igen, a legkisebb királyfi, akinek volt egy kicsi álma.
Már ő középső egyébként.
Ő is középső gyerek. Igen, szuper. Te is középső vagy?
Nem, én a legkisebb királyfi vagyok.
A legkisebb, én középső vagyok. Tehát, hogy ő neki volt egy nagyon egyszerű álma, ami szépen lassan formálódott, és szuper volt azt olvasni, hogy egyrészt neki volt egy karaktere, ami az útja során változott, egy karakter fejlődése volt a története mostani végére, egyébként meg volt egy csomó kudarca, és rengeteget tanult belőle, és mindig felállt, és mindig újrakezdte, derűvel, pozitív gondolatokkal, és tudod, fantasztikus ezekről az emberekről olvasni, mert ahogy olvasol róluk, mindig azt érzed, hogy hát én ettől az embertől tudok tanulni. És ugye ezért is mondtam neked, hogy néha én úgy rakom le a forst, hogy frankon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és tehát, hogy jönnek ezek az emberek, akiket ti kiválasztatok, ott vannak a címlapon, és összetett, érdekes, hosszú, epikus történetük van. De kérdem én, milyen zsinór mérték kell ahhoz, ami lehet mérni azt, hogy kikerülhet oda a címlapra, kinek elég érdekes és tanulságos a története. Tehát ezt hogyan állapítjátok meg?
Most már biztos, 21-e van, te vagy a hónapolvasója nálam. Amit mi szeretnénk, hogy milyen hatása legyen az újságnak, igen, ezt szeretnénk, hogy így, aki így olvassa, az azt érezze, hogy ezt én is meg tudom csinálni, ezt én is meg fogom csinálni, ő is megcsinálta, lehet ilyet csinálni. Zsinór mérték, milyen kell hozzá? Valami olyasmi zsinór mérték kell ehhez, ami egyrészt van, tehát nem csak így vaktába válogatom, hogy kikerüljön a címlapra, mert a beszélgetések végén ezt én döntöm el. Másrészt meg olyasmi, amit nem feszítek pattanásig, hogy ez a zsinór mérték, ez valami hihetetlenül precíz és pontos, mert akkor már nem lehet vele mérni. És azt hiszem, hogy ez olyan, mint amikor van egy versenysportoló, és egyrészt nagyon-nagyon sokat gyakorol, és iszonyatosan komolyan veszi, de valószínűleg, amikor kiáll az olimpiai döntőz, akkor már nem azon múlik, hogy hogyan kanyarítja a kezét, meg mit, hogy, hanem valamilyen lelki állapoton, és valami szabadságfoka van benne, és flóba kerül. Szóval, hogy egyrészt vannak nagyon egyértelmű kritériumaink, amiket figyelembe veszünk és veszek, és gyakorlatilag a címlapról beszélgetünk a legtöbbet a szerkesztőségben. Vannak fél éves nagy megbeszélések, és aztán fél év közben meg ilyen kisebb, apró megbeszélések, hogy ki jöhet szóba, ki lenne jó, ki legyen a következő. A legfontosabb, hogy egyértelmű teljesítmény álljon mögötte. Nagyon fontos, hogy eladja az újságot. Mi magunk is egy termék vagyunk, és itt aztán sokan kiesnek, mind a kettőnél egyébként sokan kiesnek.
Hála az égnek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Igen, legyen
de ez a kettő nagyon fontos, és aztán meg az arányokra is szeretek figyelni, hogy legyen benne üzlet, ami így kor, Forbes, de legyen benne kultúra, legyen benne celeb, legyen benne sport, és hasonlók.
És akkor ezt ilyen éves vagy fél éves táblatban lövitek be. Tehát ugye most úgy érted, hogy a vetésforgóban legyen innen, onnan, amonnan. Igen. A prominens személy. Bántad már meg, hogy valakit címlapra tettél?
Az őszinte válasz az, hogy igen, és a megbánás mindig csak olyan szempontból jött, hogyha azt éreztem, hogy ezzel nem tudtunk elég példányt eladni.
Ó. Oh. Mert ugye említed azt, hogy oké, álljon mögötte üzleti siker, na, hát egy üzleti lap.
Teljesítmény.
Vagytok. Teljesítmény?
Teljesítmény. Az üzleti siker ugye az a csúcs Forbes, tehát az igazi Forbes címlap az az ember, akit nagyon sokan ismernek, a saját nevén csinált üzletet, és teljesen egyértelműen 100%-osan piaci alapon. Ez a klasszik 100% Forbes sztori, és akkor innen lehet lecsipegetni, meg elágazni, hogy, hogy nem üzleti sztori, de mondjuk Alföldi Róbert, vagy Sebestyén Balázs, vagy Hosszú Katinka volt most már jó ideje, de érdekes módon például a sportcímlapjaink nem annyira mentek. Tehát hiába volt nálunk Dárdai, hiába volt nálunk Szoboszlai, nem ezek voltak a legsikeresebb címlapjaink, pedig az ő sikerük, az klasszikusan ez a nemzetközi piacon a legkisebb királyfi, aki megcsinálta odakint, és tényleg bejutott a top-top-topba, de nem tőlünk várják a sportsztorikat, úgy tűnik.
Érdekes. Igen, mert egyébként meg azt gondolnám, hogy a sportsikerekkel meg nagyon sokan tudnak azonosulni. Tehát, hogy az átlagos néző, vagy sportrajongó, az egyébként baromira tud azonosulni azzal, hogy a mi fiunk megcsinálta, és ez akkor a mi hősünk, de akkor lehet, hogy nincs akkora átfedés az olvasók.
Nem tőlünk várják, ezt elolvassák máshol.
Jó, mert még azt is kihallottam, hogy azért van benne egy emberi faktor, nem? Hogy, Oké, tehát aki címlapra kerül, annak van akkor egy üzleti teljesítménye, legyen az bármilyen siker, vagy sikeres, és hogy bejön emberi faktor, amit egyébként néztek, hogy... De egyébként tök érdekes, hogy ezt behoztad, hogy ugye piaci alapon, mert egy amerikai Forbes-ban, ahol nem tudom, virágzik a kapitalizmus, hogy ezzel a frázissal érjek, hogy talán ott lehet, hogy egyértelműbb az, mint itt nektek, Forbes újságíróknak azt lekövetni, hogy na, akkor most valaki piaci alapon érte el a sikert, vagy sem, de...
Van szürke zóna, de azért közben meg mégis csak olyan egyértelműen látszik.
Jó.
És okay. Nem olyan nehéz azt eldönteni. Az emberi faktornál mire gondoltál, hogy nekünk szimpatikus-e, vagy mi a...
Nem, hanem hogy a Forbes, tehát hogy a lapnak a brandjében én látok olyan értékeket néha megcsillanni, aminek köze van azokhoz a haladó szellemi nyugati értékekhez, mint a gender kérdéssel való foglalkozás, az adományozással való foglalkozás, tehát a filantrópia, a környezettudatosság, tehát egyébként olyan dolgokat mondok, amik már 10 éve egyébként igen. Nyugaton így pattognak, meg egyre jobban szikráznak, de itthon még nem tudom, hogy mennyire, ne én állapítsam meg, hogy mennyire divatos szavak, meg mennyire divatos beszédtémek, és hogy csak azért kérdezem azt, hogy van egy ilyen morális mérce a címlapra kerülő embereknél.
Nem, ilyet azért nem csinálunk, tehát nem kérdeztük ki Balogh Leventét, hogy mit gondol a női egyenjogúság kérdéséről, bár szórakoztató lett volna. De tény és való, hogy igen, nekünk ilyen szempontból nagyon egyértelmű az értékrendszerünk, az értékvilágunk, és szerintem akkor jó egy szerkesztőség, hogy ez van neki, és ezt vállalja is, meglátszik is a labban, tehát az nem kérdés, hogy mi versenypártiak, piacpártiak, és egy emberi és nem túlzásba vitt kapitalizmus pártiak vagyunk, és emellett például a női egyenjogúság az olyasmi, aminek az ászlóját mi visszük, akár szerkesztőségi tartalommal, akár eseménnyel is. És abszolút persze, hogy a zöld gondolat is egy ilyen területpont most jött ki az első zöld.
Igen, az ökó. Az ökóra
van. Ezek nekem ilyen egyértelmű és alap dolgok, hogy azért legyen már egyenlőség, és közben meg az, hogy ennek vannak túlkapásai és túlhajtásai a hanyatló nyugaton, idézőjelbe tettem. Az egy másik ügy, és az már olyan távolság, ahova mi, mint Forbes nem is akarunk igazán menni, de tény is mondjuk ennek az egész ilyen, nem tudom, diskurzusnak vagy vitának ez is része szokott lenni. Ha ez itthon is lenne, akkor lehet, hogy mi is ebbe egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen visszafogottabban, vagy máshogy állnánk, de itthon meg nagyon más van, itthon meg az van, hogy tényleg iszonyatosan kevés a nő. Nem csak, hogy a közéletbe, de az üzleti életbe is. És hogy ez nem oké, és amilyen a gondolkodás, és egyébként a beszéd is erről, ahogy beszélnek erről az emberek, és ahogy a mindennapi világunkban megjelenik az egyenlőtlenség, és hogy nem tudjuk ugyanazon a szemüvegen keresztül nézni a férfiakat és nőket, az nem oké.
Ez nem oké, igen. Jó, és hogyha már kinyitottad ezt az ajtót, én bemegyek. Tehát nekem nagyon szimpi az, hogy fogjátok ezeket a női történeteket, és nekem egyébként én már attól zavarba vagyok, hogy így beszélünk róluk, hogy női történetek.
Igen, ez is egy folyamatos dilemma.
Női vállalkozó, igen. Nem, az is vállalkozó.
Igen.
Meg ez a színésznő, de szóval igen, ezektől egyébként én nekem borsózik a hátam, de mindegy, tehát hogy egyelőre itt tartunk, hogy most akkor emeljük ki, hogy igen, a női egyenjogúság érdekében vannak ezek a női főszereplők, akik reflektorfénybe tesztek, és az ő történetük kap egyenlő jogot arra, hogy megismerjék az emberek. Hogyan jött egyáltalán ez a gondolat, még mikor kezdtetek ebbe úgy igazán beleállni? Emlékszel arra a pillanatra, amikor te eldöntötted, hogy jó, akkor állj, stop, én ezt most akkor ebbe beleállok?
Nem döntöttem el, hanem jött magától, és azért jött magától, mert van az amerikaiaknak a legbefolyásosabb nők listájuk, és amikor először ezt mi összeállítottuk, ahhoz kapcsolódott egy esemény is, és amikor volt az esemény, akkor még olyan világ volt, azt hiszem, hogy a TV2 eljött a mi eseményünkre, de lehet, hogy az RTL volt, de úgy rémlik, hogy ez a TV2 volt. És akkor ott volt, az volt az első olyan helyzet, hogy én így Forbes főszerkesztőként megfogalmaztam ilyen gondolatokat, ami a legnagyobb természetességgel jött belőlem, hogy azért az nem oké, hogy nem egyenlően kezeljük a nemeket, és hogy ebben van bizony tennivalónk, és van egyenlőtlenség. Leginkább a gondolkodásmódunkban, amiből fakadnak persze aztán a való világban lévő egyenlőtlenségek, meg a kultúrában. Ez a kultúra egy fránya dolog, ezt nehéz változtatni.
Igen. Ez úgy folyik, nem? Mint a víz.
Mint a Duna.
Igen. Jó, ez lesz a cím ennek a résznek, én már látom. Jó, oké, tehát, hogy adta magát azt, hogy ezzel foglalkozni kell, és egyre inkább érezted, jöttek a visszajelzések, hogy ja, ezzel tényleg foglalkozni kell.
Nekem ez benne volt a levegőbe, hogyha mi csinálunk egy magazint, akkor még csak egy magazin volt, most már egy online oldalt, meg egy egész, nem tudom, esemény folyamot, 2010-es években Magyarországon, vagy a 2020-as években, akkor ez része.
Egyébként pont két hete beszélgettem két olyan nővel, itt a podcastban, akik voltak az egyik ilyen eseményen, és ők nagyon hálásak voltak. Ők is egy kicsit zavarban voltak ettől, hogy ugye az egész nap arról szól, hogy női vállalkozók, és hogy ezt miért is kell ennyire kiemelni, de ugye az, hogyha nagyon belefókuszálsz, és belezoomolsz ebbe, és ott vagy, akkor lehet, hogy úgy érezheted, hogy ez túl van tolva, de közben meg, hogyha kijössz így a nagy képre, és megnézed, akkor meg látod, hogy hát igen, ott lehet, hogy ilyen kis tüzek lobognak, de hát ez kívülről ez nagyon picinek tűnik, míg amíg benne állsz a házba, akkor meg úgy nagyon érzed, hogy hú, itt forró.
És a legjobb, hogy én is nagyon hálás vagyok érte, meg mi, akik az eseményt szervezők megcsinálják, mert olyan erő van ezekben a napokban, és annyira inspiráló ott lenni, és aztán eljönni, hogy ez így aztán meg ilyen win-win-win, hogy nekik is inspiráció, meg nekünk is inspiráció, és szerintem ez az értelme egyébként, hogy ott erőt gyűjtsenek ők is, mi is.
Jó, nálatok, hogy érzed, hogy amikor írjátok a történeteket, akkor mi szokta általában a legnagyobb kihívást okozni? Hogy túl vékony a történet, vagy túl kibogozhatatlan a történet, túl vastag, kicsit áramvonalasítani kellene, szokott ilyen lenni, vagy ezt így hozza az élet, és ezek a történetek nagyon egyszerűek, és csak meg kell őket írni?
Nem. Nagyon kevés olyan történet van, amit úgymond csak meg kell írni.
Ami úgy írja magát.
Ugye? Igen. Szerintem, tehát hogy esete válogatja. Visszatérő kihívás az, amikor a vállalkozók, vagy a történet szereplői nem értik, hogy most itt miért akarunk történetet mesélni. Ami tök meglepő egyébként így a 9. évében a Magyar Forbes-nak, de sokaknak, tehát nem mindenki ilyen storytelling fan, mint te. Most azt miért meséljem el, hogy akkor aznap hol voltunk? Hát nem, csak itt az eredmény, meg itt, ahogy jártjuk, és akkor ennyi. Miközben van egy óriási emberi sztori benne, de azt ő attól zavarba van, vagy neki az idegen, hogy azt megossza. Ez kihívás. Az is kihívás, hogy akkor ők úgy érzik, hogy ha Forbes, akkor viszont márványszórót faragunk nekik. Így aztán a legtöbb újságíró még az elején elmondja, hogy hello, ez itt újságírás, nem szoborépítés, és a szoborépítés az egy másik kapu valahol más. Uh-huh. Biztos olyan is van, de szerintem ritkább, hogy nagyon sok a sztori, nagyon vastag, nagyon sűrű, és akkor de van ilyen is, igen, és akkor meg azt a folyamat tényleg felépíteni, hogy ahogy így mondanád, de ezt struktúrálni kell.
Uh-huh. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy eleve azt érzem, hogy a történetmesélési kultúránkkal van probléma. Tehát, hogy nem értjük azt egyébként, hogy miért fontosak a mi történeteink, és miért fontos azok, hogy azt átadjuk, és hogy adjuk át. Egyébként ezért kezdtem el ezt a podcastot, pont ezért, hogy hát ez így egy picit játszeremkedik rajta. És annyira furcsa, nem, hogy a vállalkozók, akik jönnek valahonnan, és sok mindent meg kellett, hogy tanuljanak, üzletet vezetni, emberekkel kommunikálni, és egy csomó minden, amikor egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor valahogy úgy érzik, hogy hát a történetük az annyira nem fontos, ők lerakják a számokat, ami ugye érdekes, ez mutatja a teljesítményüket, és hogy azt meg kell magyarázni, hogy de hát ahhoz, hogy azonosuljanak a te történeteddel, ahhoz téged kellene, hogy lássanak. Ahhoz kicsit személyessé kell rajzolni a történetet. És hogy most nem tudom, hogy mi a skála, hogy kik azok, akik ezzel találkoznak, tehát a Balogh Levente szint is benne van, vagy a...
Ebben mindenki benne van, de azt akarom kérdezni, hogy állás nem érdekel a Forbes-nál?
De, persze.
Elég jó mondod.
Hogy legyek a nagykövetel történetmesélésnek?
Igen, ahogy így mesélt, mondtam, ez az. Ezt akarjuk csinálni.
De én annyira szeretem, hogy van ez a tagline-otok is, hogy a történetek összekötnek, és akkor nem csak papíron?
Igen.
Igen.
Szóval pont így van, ahogy mondod, van, aki nagyon túltolja a saját történetét, és akkor ilyen fényesre akarja polírozni, és akkor kell neki szólni, hogy senkit nem fog érdekelni a fényesre polírozod, a másik meg azt gondolja, hogy egyáltalán nem érdekel, és egyébként vannak a kettő között is, akik meg tökre értik valószínűleg, hogy miről van szó, és akkor annak megfelelően ülnek le, beszélgetnek, mondanak, válaszolnak, igyekeznek természetesek lenni. Ez is csak olyan dolog amúgy, azt hiszem, hogy az önazonos emberek, és akik büszkék arra, amit csinálnak, egyszerűen csak leülnek és elmondják. És aztán meg örülnek, hogy valamilyen tükröt tartottak eléjük, és abban a tükörben ők valamilyennek látszódnak, és alapvetően magukra ismernek. Lehet, hogy itt-ott azt mondják, hogy figyelj, biztos az, hogy én itt, ez egy ilyen év, és nem egy olyan év. És akkor az is lehet, hogy úgy van, ahogy mondja, meg az is lehet, hogy az újságíró azt egy ilyen évnek látta, és ő neki meg az egy értékes visszajelzés lehet. A következő címlapunk egyébként Nagy Ervin. Most küldte vissza Bánáti Annának a cikket, amit elküldött neki, és nulla, azaz nulla hozzászólása volt. Tehát Ervin például jobban van azzal a képpel, amit ő magáról ad, és jobban volt azzal a tükörrel, amit tartott neki Anna.
Bár azt gondolnám, hogy az Ervin kaliberű...
Ne gondold.
Nem? Tehát, hogy nem az van, hogy ő neki nagyon sok munkája volt abban, hogy ő megbékéljen azzal, ő, hogy amilyen képet látnak
biztos,
róla.
Biztos, de ilyenre, hogy címlapsztorira nulla, az elmúlt 9 évben lehet, hogy egyszer vagy kétszer volt már példa. De inkább az van, hogy mindenki bele akar szólni, és akkor ez abszolút az újságíró munka része, nálunk különösen, de máshol is. Azt mondom neki, hogy nem, ne haragudj, ez már a mi területünk, hogy abból, amit te kitettél és elmondtál, abból mi az, amit megmutatunk, és hogyan mutatunk meg. Nyilván, ha nem fair, akkor igyekszünk azt meghalani, hogy most itt nem voltunk fairek, és akkor változtatnunk kell.
Egyébként te hogy látod, tehát, hogy mi a jellemző? A mitet szeretnék megváltoztatni, vagy a hogyant? Tehát, hogy mit mondjatok el, vagy az, hogy hogyan mondjátok el, mert hogy neki nem tetszik az, ahogyan az be van állítva.
Esete válogatja, igen. Van, amikor az visszatérő, hogy bulváros, ami mindig jót nevetek, mert akkor azt mondják, hogy túl érdekes.
Túl érdekes?
Túl érdekes, vagy túl emberi, ezt így szoktam fordítani a bulvárosat, hogy akkor ez nem, tehát akkor nem csak számok vannak benne, meg nem tudom, üzlet, hanem emberi történetek, amiért mi vagyunk.
Jó, jó, és akkor a másik véglet pedig, hogy...
Minden fajta kifogás szokott érkezni, ami egyébként tök érthető, és teljesen oké is. Tehát, hogy az teljesen annak van ereje, hogy kiről mi jelenik meg a Forbes-ban, és az egy érthető érdek, hogy azt ő befolyásolni akarja. Uh-huh. És nekünk meg a munkánk része kell, hogy legyen, hogy ebben minél transzparensebbek, következetesebbek és ferebbek legyünk. Úgy, hogy a valósághoz minél közelebbi képet tudjunk mutatni.
Persze. Valamikor azt hiszem az Élet meg minden podcast, uh-huh. és beszélt a készítője arról, hogy mennyire sok időt szán a szerkesztés, és ő mondta azt, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogyha vág is ki a mondatokból, vagy a teljes beszélgetés részekből egyes szekvenciákat, akkor is semmilyen módon se változtassa meg annak a tartalmát, amit mondani akart az illető. Tehát, hogy véletlenül se kerüljön olyan helyzetbe, hogyha kimarad egy-két-három mondat már közül, akkor kicsit máshogy hangzik az a gondolat. És hogy éppen ezért rengetegszer meghallgatja, hogy biztosan, tehát a részletekben is elmerülve értse és átlássa a gondolat összefüggéseit, és utána mer csak nekiállni ennek a szerkesztésnek. És kicsit ez jutott eszembe erről, hogy...
Ez egy nagyon fontos és izgalmas része az újságírói munkának, és egyébként tökéletesen nem lehet végezni. Mert ugye ez azt feltételezné, hogy két ember ugyanazt látja.
Igen.
És hát nem látjuk nézőpontot. Ugyanazt. Nem látjuk ugyanazt.
Szép. Oké, lehet, hogy bulváros kérdés lesz, de hogy most, ha már bulvár, csodás rádiós átvezetés lenne. Ugye megjelent, szerintem nem most, mert én most olvastam a Fragoláról, de szerintem már korábban is elkezdtek megjelenni rovadban olyan ilyen újra látogatásai a történeteknek, ahol így megnézitek, hogy na, akkor 8 éve, amikor megírtuk, ez volt velük, és akkor most nézzük meg újra, hogy most mi van ezzel a céggel. És így nekem eszembe jutott, hogy hát akkor fölteszem ezt a nagyon bulváros kérdést, hogy így mi a franc van, fogynak a történetek, és nem hinném, hogy ez van, de egyébként én hálás vagyok érte, hogy például a Fragoláról megnézhettem, hogy nem, azt hiszem 6 évvel ezelőtt írtatok róluk legutóbb, szóval tök érdekes azt látni, hogy most ők hol állnak, és ugye, na jó, lehet, hogy nem, és majd megcáfolsz, de mintha lett volna olyan történet is, ahol azt láttuk, hogy óriási kanyart vett az útjuk, teljesen mást, vagy egészen más csinálnak, mint most, és hogy nektek hogy jött ez az ötlet, hogy kvázi elkezdtek szikveleket, folytatásokat csinálni az eredeti cikkeknek. Bocsánat, megint a filmes szakszóterbe hozásáért, de ez tök izgi, hogy előveszitek a régi karaktereket, és megmutatjátok, hogy most mi van velük.
Egyszerűen csak érdekelt minket, vagy bejött az ablakon, vagy bejött az ajtón, hogy ezt hallottad, hogy a Fragolában mi történt? Vagy új kollégáit, írtunk már a Fragoláról? Rákeresünk, írtunk, ez volt, most mi van vele? Írjuk meg újra. Tök egyértelmű, hogy folytatni kell ezeket a sztorikat. Ha nem folytatnánk, az lenne egy ilyen... Már írtunk róla 8 évvel ezelőtt, úgyhogy most már Fragola, bocs, nem érdekel, mi van veletek. Nem, szóval nyilván tök érdekes, és így meg még érdekesebb, hogy mellé lehet tenni, hogy írtunk róluk 6 éve, és akkor most mi van velük? Legjobb.
Oké, tehát adta magát az ötlet. Igen. Újra kell látogatni ezeket a sztorikat.
Nem is kérdés.
Oké, és most megjelent nálatok egy tök érdekes rovat, novellák. Uh-huh. És hogy most nyilván az első novellát olvashattam, csak el, úgyhogy még nem tudom, hogy mi lesz ebből. Honnan pattant ki az ötlet, és hogy van ezzel valami cél, vagy azt mondod, hogy oké, annyi minden van alapban, utazási rovattól kezdve, karórás rovaton át, pénzügyi rovaton át, mindenig, hogy miért ne lehetne két oldalnyi novella benne, amiben a kortárs, remek történetmesélőknek a történeteit olvashatjuk. Túlmutat-e ezen ez a koncepció, vagy megint csak azt fogod mondani, hogy jött szembe ez az ötlet, és...
Nem, alapvetően nem mutat túl ezen, és egy magazin akkor jó, hogyha színes, sokszínű és változatos. Ehhez ez teljes mértékben hozzájárul, és most, hogy megújítottuk a magazint, összeültünk egy asztal köré, és elkezdtük így bedobálni az ötleteket, és amelyiknél sokan kiáltottunk fel, hogy na hát ez jó, azt megtartottuk, és akkor ezt egyébként elég hosszú hónapokon keresztül csináltuk, ezt az ötletbedobást, meg a szűrést, ami a végén is ott maradt, azt megcsináltuk.
Te hogy látod, hogy a ti munkásságotok, hogy reflektorfénybe állítjátok ezeket a sikersztorikat, ez ennyire stimulálja a vállalkozó kedvet? Mert az egy dolog, hogy én leteszem a magazint, és 10 percre nagyon büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok, és azt gondolom én is, hogy kéne valami vállalkozást csinálni, lefőzöm a kávét, és mire lefő, addigra már valószínűleg valami más a nagy alak.
De valószínűleg jó a fizetésed, és ehhez képest ahhoz képest, hogy így, még a biztonság is mellett van, meg magas is a fizó. Jó lesz ez így. Lehet, hogy csak így lejjebb kéne vinni a fizetésedet, és már is megnézem a vállalkozó kedvet. Örülsz, hogy meghívtál, nem?
Ne, figyelj, nyitogatják fel a szememet a vendégek, úgyhogy én örülök tényleg.
Biztos vagyok benne, hogy nőtt a vállalkozó kedv, és hogy akik eljöttek az eseményünkre, meg olvastunk minket, az így szikrákat visz, és aki soha nem akart vállalkozó lenni, az nem hiszem, hogy vállalkozó lett a Forst miatt, vagy akinek az élete nem arra megy, mert tök jól van abban, amiben van, és nem kell mindenkinek vállalkozónak lenni, mert akkor mit csinálnak a többiek. De hogy aki meg úgy volt el, hogy nem tudom, merre menjek, 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ilyen embereknek meg lendületet adod. Kevés sztori jut hozzánk vissza, de 1-2 visszajutott, olyat is tudok, akiket összehoztunk, és akkor befektető lett náluk. Szóval, hogy hát milyennek a... És akkor most ezt a szót fogom használni. Ökoszisztémának a részesei lettünk.
És ez milyen érzés? Most már így 9 év távlatában, hogy látjátok, hogy van hatása ennek az egésznek.
Vissza. Biztos, hogy tehát a jelentős részéről nem tudunk. Ez nem ilyen érzés ügy valahogy, mert kicsit olyan ez, mint minden hasonlat nem stimmel, milyen érzés levegőt venni. Vesszük. Nagyon nagy flash a Forbes-t csinálni. Nagyon nagy flash volt, amikor elindult, és láttam, hogy megy. Tehát amikor megjött az első példányszámadat arról, hogy eladtunk 13 000 újságot, akkor ordítottam a szerkesztőségbe, pedig nem vagyok ordibálós. Vagy amikor megjött az első fotó Szabó László, akkor még Concordról, ahogy a bivajokkal a bivajfarmon áll, és beraktuk az első újságba, akkor is felkiáltottam. Vagy amikor megjött, tehát hogy az eleje az tényleg ilyen eufória volt, hogy mi ezt itt csináljuk, csinálhatjuk, és nézzétek, ez megy.
Ez működik.
És működik. Nagyon jó volt. És aztán meg dolgoztuk bele magunkat, és ennek a része az, hogy hatással vagyunk. Az nekem egy kicsit libabőrösebb érzés, érdekes abba belegondolni, hogy amikor majd ezt a kort kutatják a kutatók, akkor amiatt, mert van Forbes, és ez így össze van gyűjtve egy helyen, amiatt más fognak látni Magyarországról, hogy mi történt itt a 2010-es meg 20-as években, meg még később, mert ennek is erős lenyomata lett, hogy ez a vállalkozói világ, ez mit hozott létre.
De akkor valahogy mégiscsak, jó, felteszem újra a kérdést, milyen érzés abba belegondolni, hogy lehet, hogy akkor 200 év múlva újra látogatják a színpadot, amit felállítottatok, és a ti színpadotokon keresztül fogják megismerni ezeket a történeteket. Nem mindegy, hogy mit írtok le.
Ez jó mondat, és ezt jó végighallgatni, és ennek a felelősségét, ezt én azóta viszem, amióta újságíró vagyok. Amikor az Origónál voltam újságíró, ami még egy másik Origó volt, akkor például azt éreztem, hogy ennek is két ilyen képért alakult ki akkor bennem. Az egyik az volt, hogy kamiont vezetünk. Tehát, hogy így, ha csak egy kicsit így félrehúzod a kormányt, és így nem jól fogalmazol, vagy nem jót teszel ki, vagy pontatlan vagy, akkor annak az egy nagy hatása van, mert egy ilyen óriási média. Nagyon sokan olvasták az Origót. Másik ilyen kép egyébként az volt, hogy a dzsungelbe megyünk előre egy ilyen macsettével, mint online hírszolgáltató, és mi írjuk meg először, és az az ösvény, amin aztán mindenki más is megy, és nyilván a többi online hírszolgáltató is ugyanezeket az ösvényeket vágja, és akkor ebből alakul ki valamilyen út, amit aztán majd a valóságnak látunk.
Uh-huh. Ez egyik a pionír.
Igen.
Tapossa az utat. A másik pedig nekem válasz arra, amit kérdeztem, hogy azért a kamionoknál, amikor bealszol egy fél pillanatra, akkor ott életeket vehetsz el. Tehát katasztrófákat okozhatsz.
Ez így van, igen. Uh-huh. Ez az újságíró meló része.
Ezt jó hallani. Nagyon szépen köszönöm az idődet, hogy eljöttél és beszélgethettünk. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban a Forbeshoz, és remélem, hogy még találkozunk, és beszélgetünk majd még történetmesélésről.
Nagyon köszönöm én.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Savant szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.